Jobbra fordulni. Magát könnyedén elítélik az emberrablás vágyával, igaz? Kérdezte az ügyvédem. Az esküdteknek ki sem kell menni a teremből, igaz?
Teljesen, ismertem el.
Ez a nyakát jelenti, Beau. Remélem, ezt érti? Mert az emberrablás is főben járó bűnnek számít, igaz?
Igaz.
Akkor mit csináljunk? Kérdezte Levin gesztikulálva.
Maga mondja meg, mondtam.
Maga a jól fizetett ügyvéd, magának van iskolája. Nekem a tegnap este után már önbizalmam sincsen.
Levin megrázta a fejét.
Nem is csodálom. De ez jelentheti a maga egyetlen védelmét. Elmezavar. Ideiglenes elmezavar. Maga egy zavarodott ember, Beau. Egy dilis. Elrabolt a Janie Fart, amíg nem volt teljesen észnél. Érti?
Értem, de nem tetszik ez nekem. Én nem vagyok dilis. Mindig normális voltam, és mindig tudtam, hogy mit teszek. És mindenki tudja ezt rólam. Én olyan normális vagyok, mint maga.
Nevetett Levin.
Ez jó. Normális, azt mondja. Minden úgy történt, ahogy az újságok írták.
Igen.
Akkor hadd mondjam el magának az egészet, aztán maga mondja meg nekem, hogy normális-e. Ugyanabban a hotelban szállt meg, mint Farr, a gazdag olajmágnás, a felesége és a 10 éves gyerekük, Janie, a Riverside-on, igaz?
Bólintottam.
Stimmel.
Oké, ki terveli ezt a kis emberrablást? Elkapja a kicsit tegnap éjjel, amikor egyedül volt a hotel előtti verandán. Beszállnak együtt a kocsiba, amit előzőleg ellopott. Ragasztószallaggal leragasztja a gyerek száját, összekötözi a kezét, lábát, és a hátsó ülés előtti részre a kocsi padlóra helyezi, igaz?
Könnyen hangzik, de így történt.
Feleltem.
És aztán mit csinál?
Elindul, simán eltűnt a környékről. Tudja, hogy Janie nem fog hiányozni senkinek sem pár óra hosszat. Addigra már maga eljutott a Campbell's Crossingra. Megszabadul a lopott kocsitól. Beteszi a kölyköt egy lakókocsiba, amit álnév alatt bérelt, és rég eltűnt a környékről, mire elkezdené keresni a gyereket, s aztán szépen felveszi a váltságdíjat később. Igaz?
$500,000, mondtam visszaemlékezve. $500,000 akartam kérni.
De nem jutott el Campbell's Crossinghoz. Levin keskeny ajka gúnyosan eltorzult. A kezében volt a kölyök, elég előnye volt ahhoz, hogy lelépjen. A $500,000 jóformán már a kezében volt.
Nem kell emlékeztetnie rá, mondtam.
De oda sem figyelt. Nos, a mi kis normális emberrablónk mit csinál büntettének ebben a kritikus pillanatában?
Levin fel s alá sétált, akárha az esküdtekhez beszélne. Hozzám fordult.
Mi csinált, Beau?
Siránkozva feleltem.
Elaludtam.
Megvonta a vállát, és diadalmasan rám nézett.
Látja, ez aztán az észszerű és logikus dolog ilyen helyzetben, mi?
Mondta szarkasztikusan.
Leállt a lopott kocsival az országút szélére, és szépen lefeküdt aludni.
Nem akartam, hogy baja essen a gyereknek.
Védekeztem.
Levin hangja valósággal recsegett.
Persze, hogy nem. Természetesen. Szóval félreállt az úton, de normális és jó ötlet volt az, hogy aludjon is.
Nem tudom, mi történt velem, mondtam.
Fura dolog volt. Úgy éreztem, mintha menten elájulnék, vagy elveszteném az öntudatomat, érti? Ez nem ugyanaz, mintha aludni akartam volna.
Hát akármi is volt, az tény, hogy elaludt Connors. Néhány turista találta meg magát, segíteni akartak magának, azt hitték, valami baja van, beteg vagy rosszul lett, ahogy a volán mögött összecsuklott. És akkor megtalálták a 10 éves kislányt összekötözve és betömött szájjal a kocsi hátsó ülésén. Nem hibáztathatja őket, hogy azonnal hívták a rendőrséget.
Nem hát, feleltem.
De magam sem értem, mi történt velem. Nem is ittam semmit. Nem szedtem kábítószert sem. Nem is voltam álmos. Izgatott voltam, hiszen ki nem lenne az egy emberrablás kellős közepén. Egész idő alatt állandóan hátranéztem a kislányra, Hogy megvan-e, nincs-e valami baja, nehogy a kötél túlszoros legyen rajta, vagy esetleg fuldokoljon, tudja? De remekül voltam. Egyszer csak kész. Elaludtam. Mikor felébredtem, akkor már körülvettek a zsaruk. És a rendőrorvos, aki a letartóztatása után kivizsgálta, azt is az állapította meg, hogy se nem ivott, se nem kábítózott, se rosszul nem volt. Hát nézzen szembe a tényekkel, fiatal barátom. Maga nem normális. Egy ember rablás kellős közepén maga lefekszik aludni, igaz? Talán valóban így van. Ismertem el végül. De igazán nem voltam álmos. Ha, az biztos, mondta Levin. De ezt használjuk fel a védelemben. Ez az egyetlen reményünk. És Beau, nézett most rám őszinte szimpátiával. Ha egy kissé süsű, akkor sem szabad kétségbe esnie, ez biztos csak ideiglenes. És ez fogja megmenteni magát a villamos széktől. Órájára nézett. Beküldök pár pszichológust, hogy beszéljenek magával. Viszlát! A fejzsugorítók, akiket Levin beküldött, hogy megvizsgáljanak, rendes fickók voltak, de higgyék el nekem, túl okosak voltak számomra. Fura kérdéseket tettek fel, technikai nyelvet használtak, mellé beszéltek, és olyan teszteket adtak fel, hogy arra gondoltam, nekik van szükségük kezelésre, és nem nekem. De a végén megvoltam arról győződve, hogy bolond vagyok, hiszen az emberrablás kellős közepén megálltam aludni. Elviselhetetlen feszültség, morogták egymásnak. Teljesen természetes, hogy ilyen tünetek jelennek meg. És ilyesmiket. El kellett ismernem, hogy egy olyan büntet kellős közepén elaludni, melyért kivégezhetik az embert, jó kis elmekortani tünet, ha mindent figyelembe veszünk. A tanúvallomás, amit Janie Farr és szülei, valamint az autósok, akik megálltak segíteni nekem az országúton, és a rendőrök tettek, semmi kétséget nem hagytak az esküdtekben afelől, hogy én egy piszkos emberrabló vagyok, akit gaztette közben rajta kaptak. Ez ellen az ügyvédem, Levin, semmit sem tehetett, kivéve, hogy állandóan újra és újra hangsúlyozta azt a tényt, hogy az út szélén aludtam emberrablás közben, mikor elfogtak, és sejtette, hogy egy normális és épeszű emberrabló ilyet soha nem tenne, hiszen jól tudja, hogy emberrablásért halálbüntetés jár. Nem is olyan sokára az esküdtek nyilvánvalóan kezdtek egyetérteni Levinnel, hogy komplett bolond vagyok. A lopva rám vetett félénk pillantások, melyeket szemük sarkából felém vetettek, elárulták nekem, hogy az ügyünk jól halad. Mikor ránk került a sor, Levin két fejzsugorítót állított tanúnak, akik igazolták, hogy bolond vagyok, és betanított engem jó előre, hogy mikor rám kerül a sor a tanúk székében, olyan zavarodott és bizonytalan legyek, amilyen csak tudok. Sikerült, Beau, morogta nekem Levin a szája sarkából. Aztán a vád felkérte dr. Julius Sandersont tanúnak. Megismertem, hogy ő volt a doktor, aki letartóztatásom után először megvizsgált. Csendesen leült a tanúk padjába, és ettől a perctől kezdve a tárgyalásom olyan őrült fordulatot vett, amilyen őrültnek nekem kellett volna lennem. A kerületi ügyész a felesketés után így szólt Sandersonhoz. Hallotta a becenevet, ahogyan a vádlottat hívták a tárgyalás során? Igen, uram. Mi az?
Beau.
És az ön véleménye szerint ez mit jelent, doktor? Talán azt, hogy a vádlott bolondosan öltözik? Talán igen, hiszen a letartóztatása éjszakáján is elég furán volt öltözve. Értem. Az ügyvédem meglepetten közbeszólt. Tiltakozom, bíró úr, ennek nincs jelentősége. Akkor nem lehet sértő az ügyfelére nézve, felelte a bíró. Kezdte érdekelni dr. Sanderson fura tanúvallomása. Folytassa, kérem. Dr. Sanderson, mondta az ügyész. Elmondaná a bíróságnak, milyen inget hordott a fogoly azon az estén, amikor letartóztatták? Egy tiszta fehér ing volt rajta, levehető gallérral. A gallér nagyon ki volt keményítve. Köszönöm. Nos, elmondaná, kérem, mikor megvizsgálta a foglyot letartóztatása után, azon az estén úgy találta-e, hogy altatótól, Italtól, kábítószertől, esetleg rosszul léttől aludt el emberrablás közben az országút szélén, mikor letartóztatták?
Amennyire meg tudtam állapítani, egyáltalán nem. Minden vonatkozásban remek egészségi állapotban találtam.
De hallotta a letartóztatást végző rendőröktől, hogy alvás közben fogták el?
Hallottam. Mindenki erről beszélt. Ezért is kértem engedélyt arra, hogy megvizsgálhassam.
És mit gondolt?
Sanderson vigyorgott.
Azt hittem, a fickó őrült, mondta.
Levin oldalba bökött.
Na hát, suttogta, a saját tanújuk is elismeri.
Az ügyész nem tartott szünetet.
Még mindig ezt gondolja?
Nem, uram, azóta meggondoltam magamat.
Értem, és mi változtatta meg a véleményét?
Az elrabolt gyermek saját vallomása, ami tegnap hangzott el.
A vallomás mely részéről van szó?
A jobbra fordulásokról.
Levin felugrott. Tiltakozom! Kiáltotta.
A bíró lecsapott a kalapáccsal.
Ebbe ne szóljon bele, mondta Levinnek, s érdeklődve előrehajolt.
Hagyja a doktort, hadd folytassa a vallomását. Persze valahová ki akarjuk adni ezzel a vallomással? Kérdezte az ügyésztől.
Természetesen, bíró úr.
Nos, doktor, mit ért az alatt, hogy jobbra fordulások? Mondja el nekünk, kérem.
Nos, Jenny Farr elmondta nekünk, hogy a vádlott, amint a Riverside-ról Campbell's Crossing felé vezetett, gyakran és rendszeres időközökben hátrafordult, jobbra fordítva a fejét, hogy ránézzen a fogjára, aki összekötözve és betömött szájjal a kocsi hátsó ülésén feküdt, magyarázta a doktor.
Igen, felelte az ügyész. Ez benne van a jegyzőkönyvekben.
És egyszer csak, folytatta dr. Sanderson, eszembe jutott egy régi eset, amiről olvastam még orvostanhallgató koromban, egy diagnózisról, amit egy híres orvos állapított meg a Mayo klinikán.
Tiltakozom, mondta Levin nyilván csak az elf kedvéért, hiszen neki, akárcsak nekem, fogalma sem volt arról, hová akarnak kiukadni ezzel az egésszel. De a bíró sem tudta, ami azt illeti.
A bíró előredőlt, nyilvánvaló volt, hogy alig várja, hogy többet halljon.
Elutasítva, mondta élesen. Ügyész úr, folytassa.
És most hadd kérdezzem meg, dr. Sanderson, mondta az ügyész. Ezeknek a jobbra fordulásoknak, ahogy ön mondta, mi közük van a büntet végrehajtásához?
Rengeteg, mondta dr. Sanderson elégedetten.
Ez az oka annak, hogy a vádlott elaludt emberrablás közben.
Ez szenzációs volt. Mindenki felmorajlott, a bíró ismét lecsapott a kalapáccsal.
Csendet! Kiáltotta. Nem hallom a tanúvallomást ebben a pokoli zajban. Folytassa, ügyész úr.
És maga, mondta dr. Sandersonnak, emlékezzen arra, hogy tévedésnek nincs a tárgyaló teremben helye. Egy ember életéről döntünk itt ma.
Erre mindenki rám nézett, mintha elfelejtették volna, miről is volt szó eddig.
Sanderson meghajolt a bíró felé.
Sajnálom, mondta. Attól tartok, nem elég jól mondom el az esetet.
Eddig nagyon jól csinálja, mondta a bíró pislogva. Ha valóban komoly, amit mondani akar.
Sosem volt komolyabb, mondta a doktor, simán kihagyva az ügyészt, és egyenesen a bíróhoz intézve szavait.
Mint orvosdoktort természetesen érdekelt engem, hogy a vádlott ilyen helyzetben megállt, hogy aludjon egyet. Rájöttem, hogy ez valóban lehet elmezavarjele, amint ezt úgy tudom a védelem is állítja. Mint már mondottam, először magam is azt hittem, hogy a vádlott zavarodott. De kérdeztem magamban, nem lehet-e, hogy ez az alvás valami másnak a tünete lehet? Nem lehetséges-e, hogy valami anatómiai vagy fizikai ok váltotta ki ezt a váratlan alvást? Tudnillik, a fiatal ember teljesen normálisnak és egészségesnek tűnt nekem a letartóztatása éjszakáján, mielőtt találkozott volna az ügyvédjével.
Tiltakozom! Kiáltotta Levin.
Rólam beszél.
Mielőtt a tárgyalás véget ér, talán szüksége is lesz a nyilvánosságra, jegyezte meg a bíró. Folytassa tovább. Kérje meg a tanút, hogy magyarázza meg a dolgot.
Magyarázza meg, doktor, mondta az ügyész.
Nos, mondta a doktor, nem tudnám megmagyarázni egy kis tudományos előadás nélkül.
Hát tartsa meg a tudományos előadást, mondta az ügyész vigyorogva.
Jenny Farr tanúvallomása és az a tény, hogy a vádlott az emberrablás éjszakáján keményített gallért viselt, mondta szerényen a doktor, végre a helyes vágányra terelte a gondolataimat, azzal a régi tanulmánnyal együtt, amit már említettem. Hamarabb is rájöhettem volna persze, s ha a kérdéses éjszakán, mikor behozták, teljesen kivizsgálhattam volna a gyanúsítottat, rá is jöttem volna. Eddigre a bíró már túl izgatott volt ahhoz, hogy továbbra is uralkodjon magán.
– Adja a bocsánat kéréseket, és térjen végre a tárgyra! – üvöltött a doktorra.
– A bíróság türelme nem végtelen. Sanderson végre kirukkolt a farbával. Az egyetlen hipotézis, ami megmagyarázza, miért aludt el a gyanúsított az emberrablás kellős közepén, az a következő. A gyanúsítottnak nagyon érzékeny karotid színusza van. A karotid artériák, mint mindenki tudja, a friss oxigénnel teli vért szállítják az agyba. Ha a vérellátást az egyik karotid artéria elzárásával megszakítjuk, vagy gyakran zavarjuk, akkor elájul az ember. De ez nem okvetlenül történik azonnal. Ha gyakran és hosszabb ideig megszakad a vérellátás, akkor az ember érzi, hogy elgyengül, és még van ideje például arra, hogy lehajtson az út szélére, és kikapcsolja a motort, mielőtt elájulna. És pontosan ez történt ebben az esetben a vádlottal. Az ügyész megszólalt. Azt állítja, hogy egy ilyen elzáródás okozta a vádlott elájulását, amitől úgy tűnik, hogy alszik?
Igen.
Meg tudja magyarázni, hogy miért?
Úgy hiszem, már megmagyaráztam. Minden alkalommal, mikor a vádlott jobbra fordította a fejét, hogy megnézze fogját, a vastagon keményített gallér a nyakába nyomódott, nyomást gyakorolva a karotid színuszára. Nem túl sok ilyen nyomás kell ahhoz, hogy elájuljon. Ami azt illeti, bíró úr, teljesen biztos vagyok abban, hogy a vádlott egyáltalán nem zavarodott, mint ahogy azt a védelem állítja. Egyszerűen csak nagyon érzékeny a jobboldali karotid színusza.
Levin, az ügyvédem, ismét talpra ugrott.
Ez nevetséges!
Kiáltotta, egyáltalán nem törődve a tárgyalóterem szabályaival.
Úgy érti, doktor, hogy egy kikeményített gallér és néhány jobrafordulás eredményeképp szegény, zavarodott ügyfelem elvesztette az eszméletét? Mi az a karotid színusz egyáltalán? Soha nem is hallottam róla.
Levin ezzel megragadta a nyakamat a jobb oldalon.
Itt van, ez az!
Ezzel az esküdtekhez fordult, és diadalmasan mondta.
Megmutatom önöknek, hogy mi az igazság ennek a sarlatánnak a vallomásában. Ide nézzenek!
Ezzel keményen benyomta hüvelykujjával a nyakam jobb oldalát. Kicsivel később, mikor már magamhoz tértem, ránéztem az ügyvédemre, és azt mondtam.
Ki a bolond?
A védője, mondta dühösen.
Ki más?
Így hát holnap kivégeznek, de meg nem tudom mondani, hogy mennyire megkönnyebbültem, hogy halálom előtt kiderült, hogy nem vagyok őrült, hanem mindezek után csak egy normális emberrabló, akinek érzékeny a nyaka.